Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4-8, a stúdióban pedig Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank részvény elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat is.
A Richtert előlegeztem meg, hogy erről fogunk beszélni részletesen, nyilván fogunk, de előtte egy kis körkép, mert azért az látszik, hogy az elmúlt időszakban inkább pár milliárd forint forgalma van a magyar tőzsdének naponta, nem pár tízmilliárd, mondjuk egy-két tízmilliárd, ahogy úgymond megszokta az ember. Mennyire számít a magyar tőzsde, vagy nem csak a magyar tőzsde, egyrészt kevésbé keresetnek most, másrészt, hogyha igen, akkor miért? Te ezt hogy látod?
A magyar tőzsde egyértelműen kimondható, hogy jelenleg alul értékelt, viszont ez igaz a régiónkra is. Itt is az látszik, hogy a főbb részvényindexek azok eléggé alul értékeltséget mutatnak. Viszont érdemes ugye utána nézni, hogy ez mit is jelent. Van az a népszerű mutató, amit a legtöbb befektető figyel, az árfolyam per egy részvényre jutó nyereség, ez a P/E mutató, és ez alapján a Bux Index 5-6 környékén mozgott az elmúlt időszakban, tulajdonképpen egész 2024 során, miközben az elmúlt 10-15 év átlaga az 10 környékén volt. Ennek az egyik oka, hogy a mögöttes vállalatok, a négy vezető blue chip, ugye az OTP, MOL, Richter, Magyar Telekom, ennek az eredményei nagyon dinamikusan nőttek az utóbbi években, és a jövőbeli eredményvárakozások is további dinamikus növekedést mutatnak. És ennek köszönhető az, hogy annak ellenére, hogy 74-75 ezer pont környékén a Bux Index történelmi csúcson van, mégis alulértékeltséget mutat. Ez olyan szempontból pozitív, hogy ez a jövőre nézve további növekedés, illetve emelkedési potenciált jelent. Tehát, hogyha a jelenlegi 5-6 környéki P/E mutatóról ez az értékeltségi szint fölmenne 6-7-8 környékére, és akkor még mindig a történelmi átlag alatt lennénk, az azt jelenteni, hogy innen a Bux Index további jelentős emelkedést mutathatna. Viszont negatívum, hogy ez az átlag alatti értékeltség már elég régóta fennáll, ez pedig, mint ahogy említettem, nem csak a Bux Index, hanem az egész régióra jellemző, tehát egyfajta diszkontot is láthatunk a mi régiónkra vonatkozóan, tehát emiatt nem számítanék arra, hogy a korábbi értékeltségi szintekig felmegy rövid távon az index, viszont jócskán van benne még emelkedési potenciál, annak ellenére, hogy ugye nagyon komoly emelkedéseket láthattunk az utóbbi időszakban.
Mi az, ami miatt diszkontálják a kelet-európai régiónak a tőzsdét? Ez is orosz-ukrán háborús hatás, vagy más van mögötte?
Hát elég összetett a kérdés, de egyértelműen az orosz-ukrán háborús hatás, illetve a közel-keleti háborús hatás, tehát látszik, hogy a befektetők jobban kedvelik most az amerikai, illetve nyugat-európai indexeket, és a feltörekvő piacokat, illetve a mi régiónkat háttérbe szorít. Látszik, hogy már régóta fennáll ez az értékeltségi diszkont, viszont az nagyon pozitív, hogy a mögöttes vállalatok nagyon nagy növekedést mutatnak, és az is látszik, hogy az amerikai piacon a growth, vagyis a növekedési részvényekből már jelenleg kifutott az emelkedési potenciál, amit az elmúlt időszakban láthattunk, és ott is látszik egy ilyen tendencia, hogy az érték alapú, vagyis a value részvények felé fordultak a befektetők, és tipikusan a Bux Index is ilyen vállalatokból áll, tehát emiatt van esély arra, hogy ez a diszkont a következő időszakban némileg enyhüljön, és a befektetők meglássák ezekben a vállalatokban is az értéket.
Ha már itt az érték alapú részvényekről volt szó, szóval a Richter az tipikusan ilyen. Négy nagy területe van, működési területe a gyógyszeriparban, és szeptembertől elkezdtétek a részvénynek a követését. Egyrészt milyen célárat határoztatok meg a következő egy évre, másrészt mi az, ami a Richternek a részvényár növekedését adhatja, túl azon persze, hogy azért nyilván az elemzésetek is szól arról, hogy azért ebben vannak kockázatok.
Így van, szeptemberben elkezdtük a Richter részvényeket követni, ezután folyamatosan kommentálni fogjuk a legfontosabb bejelentéseket, illetve a negyedéves gyors jelentéseket. 13.105 forintos célárfolyam mellett indult meg a követés. Ez azt jelenti, hogy a mostani 11.000 forint környéki szintekhez képest jelentős emelkedési potenciál látható. Amikor kiadtuk az elemzést, ahhoz képest is már látszik egy jelentősebb emelkedés, és tulajdonképpen a Richter hónapok óta kapaszkodik fölfelé, nem olyan régiben még 10.000 forint alatti szintek voltak a jellemzőek, és mi úgy gondoljuk, hogy egy éven belül a 13.000 forintos szintet reálisan elérheti az árfolyam.
Mindezt úgy, hogy azért a Richternek a működési területe, az orosz-ukrán, az persze egyre inkább visszaszorul, de hát azért korábban jelentős bevételei voltak innen, akkor ez a térség, ennek a visszaesés, hát leginkább gondolom az ukrán résznek a visszaesése, ez nem befolyásolja akkor a Richter növekedési kilátásait?
A kockázatok között megemlítettük az orosz-ukrán háború lehetséges negatív hatását, tehát ezt mindenféleképpen ki kell emelni, viszont ennek a térségnek a jelentősége a Richter számaiban nagyon lecsökkent az utóbbi időszakban. Például 2013-ban ez a térség a bevételnek körülbelül az 50%-át tette ki, most a 15%-áért felelős. Tehát azt nem mondanám feltétlenül, hogy marginális, viszont sokkal kisebb százalékát teszi ki, mint korábban. És ugye azt is tudni kell, hogy a gyógyszeripart nem érintik a szankciók, tehát az orosz-ukrán régióban továbbra is jól tud teljesíteni a Richter a háború ellenére, és viszont a kockázatok azért ott vannak és láthatóak.
Beszéljünk akkor a pozitívumokról, és már jócskán van a Richternél. Emlékeim szerint pár nappal ezelőtt, egy-két nappal ezelőtt is bejelentettek egy új dolgot, de mi látszik a Richternek a közép- és hosszú távú céljainál? Meg tudja ugrani ezt az úgynevezett mid-pharma, tehát közepes nagyságú gyógyszercég méretet, vagy ehhez azért még a jelenlegi egyébként komoly üzletek mellett is kéne még valami?
Hát az a vállalatnak a célja, hogy ezt megugorja, és az elmúlt évek stratégiai átalakulása, illetve a jelenlegi növekedés alapján szerintem erre jó esély van. Ugye, hogyha megnézzük a pozitívumokat, akkor a Richter egyik legfontosabb készítménye most a kariprazin, ugye ez egy molekula, és ennek a gyógyszer változatát Észak-Amerikában, illetve Nyugat-Európában értékesítik. Ugye itt Észak-Amerikára érdemes fókuszálni, ott Vraylar néven szerepel ez a készítmény. Ez mentális betegségek kezelésére szolgál, és jelenleg az árbevételnek közel a 30%-át teszi ki ez a készítmény. Ugye ez úgy működik, hogy van a Richternek egy értékesítési partnere Amerikában, az AbbVie, és ő értékesíti a készítményt. Jelenleg az éves árbevétel az megközelíti a 3 milliárd forintot, és a piac azt várja, hogy ez 5 milliárd dollárig emelkedik 2029-30 környékére. Egyébként jelenleg a 2023-as évben 525 millió dollárnyi jogdíjat kapott a Richter, és így jön ki ez a 25-30%-os részesedés az árbevétel tekintve, és nagyon fontos, hogy ennek a bevételnek nagyon jelentős része profit, hiszen ezt a molekulát a Richter már kifejlesztette, nem kapcsolódnak hozzá komolyabb költségek, a hatóanyagot értékesíti, és ebből kap egy jelentős bevételt. És nagyon fontos, hogy miért említettem a 2029-30-at, mert ez egy originális készítmény, amit a Richter fejlesztett ki, és ennek a szabadalmi védettsége ekkor fog lejárni, ami azt jelenti, hogy az árbevétel jelentős része el fog tűnni, hiszen a szabadalmi védettség lejárata után megjelenhetnek a generikus készítmények, ugye más gyógyszergyártók is kijöhetnek ilyen készítménnyel a piacra, ez pedig a készítménynek az árát nagyon jelentősen le fogja csökkenteni. És ha már a kockázatokról beszéltünk, ez is egy kockázat, hiszen mire elérünk ide, addig a Richternek a más területein, illetve más készítmények esetében a kieső árbevételt pótolnia kell, és egyébként ettől félnek is a befektetők, hogy mi történik a szabadalom lejárata után. Ezért is mondhatjuk azt, hogy a Richterben az utóbbi időszakban nagy diszkont volt az értékeltségét tekintve, viszont az elmúlt egy-két évben a Richter megmutatta azt, hogy hogy képes lesz pótolni a kieső árbevételt, hiszen nagyon sok fontos területen tudott erősíteni, nagyon sok akvizíciója volt, és például a nőgyógyászat, vagy a generikus gyógyszerek területén is nagyon komoly stratégiát határozott meg, és ott is látszik az árbevételnek a folyamatos bővülése.
Nagyon érdekes, hogy időről időre visszatérő momentum a Richter nyilatkozatainál, hogy a nőgyógyászati portfóliót mennyire próbálják erősíteni, nem csak egyébként vásárlásokkal, tehát felvásárlásokkal, hanem PR marketing szempontjából is egy kicsit, mint hogyha így pozícionálnák magukat. Pedig azért itt van ez a neurológiai területe, ami ugye a Cariprazin futott egy nagyot, és hát azért van gondolom ilyen kutatási területe is. Egyértelműen látszik egyébként ez a fajta nagyon erőteljes elköteleződés a nőgyógyászati termékek fejlesztések iránt, vagy azért van esetlegesen neuró részen és vagy más területen is olyan lehetőség a Richternél, ami esetleg megdobhatja akár az árbevételt a Cariprazin, fogalmazok úgy, kiesése után.
Igen, érdemes megnézni, hogy melyek a fő üzletágak. Egyébként fontos tudni, hogy a Richternek volt egy romániai kis- és nagykereskedelmi üzletága. Ezt értékesítették tavaly, így most jelenleg a fő tevékenységekre fókuszál a Richter. És a fő tevékenység a központi idegrendszeri portfólió, illetve fő tevékenység a nőgyógyászati portfólió is. Mind a kettő esetében jelentős növekedést célzott meg a társaság. Egyébként a nőgyógyászati üzletág az hagyományosan több mint 100 évvel ezelőtt már megjelent a Richternél, így ez nem úgy keletű, hogy a Richtert azonosítják a nőgyógyászati készítményekkel, és ezen az üzletágon is 2030-ig nagyon jelentős lesz a növekedés, több mint 1 milliárd dollár fölötti árbevételre számít a társaság.
Rácz Balázzsal beszélgetünk az MBH Befektetési Bank részvényelemzével, és folytatjuk 7:30-as hírösszefoglalónkat követően, szintén még a Richterrel.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.